A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a Sámán mondja. Ismét üdvözlöm a rádióhallgatókat és mindazokat, akik később podcast formátumban nézik vagy hallgatják éppen ezt a mai adást. Ma a gumiabroncs témát fogjuk egy kicsit körbejárni. A gumiabroncs egy picit háttérbe van szorulva akkor, amikor az autózásról beszélünk, de mivel kiegészítő funkciója és biztonsági funkciója, meg minden egyéb funkciója van, ezért úgy döntöttem, hívok egy szakembert, Sipőc Győzőt, ma Goodyear kiskereskedelmi operatív vezetője. Szia Győző, üdv a programban!
Szia!
Szeretném, hogyha majd egy pár dolgot, tévhitet rendbe raknánk a gumiabroncsok kapcsán, és a mai nap szeretném, hogyha a beszélgetésünk fókuszát egy picit majd rátennénk a 4 évszakos abroncsokra is, mert úgy vettem észre, hogy abban a legnagyobb az információhiány. Ugye?
Abszolút, szóval szia Gábor, üdvözlök én is mindenkit. Tehát teljesen egyetértek ezzel, amit te mondasz, hogy, hogy a 4 évszakos abroncs kérdésköre az, bár egy növekvő szegmensről beszélünk, tehát az elmúlt 10 évnek a statisztikáját, ha megnézzük Magyarországon, akkor egy dominánsan növekvő részt hasít ki a 4 évszakos. Ugyanakkor az edukáció része, azért én a baráti beszélgetésekből még mindig azt érzem ki, hogy itt van még bőven hely.
Jó, na akkor ez lesz majd a műsor gerince, de előtte egy picit beszéljük már át ezt a gumiabroncs dolgot. Vannak ilyen közhelyek. A legnagyobb közhely, ami a gumiabroncs kapcsán az én eszembe jut, az, hogy 4 tenyérnyi felületen tapad az autó, illetve ott viszi át a vonóerőt. Ez még a mai napig igaz, ugye? Ez egy megdönthetetlen fizikai alapelv. Én azonban úgy vettem észre, hogy mondjuk szemben a 2000-es évek elejével, minthogyha növekedésnek indultak volna a gumiabroncsok. Tehát amikor még a 255-16, ez egy ilyen jellemző méret így a fejemben, 255-16 volt a standard, akkor azt láttuk Passattól elkezdve, Astrán át, Focuson mindenhol, vagy még egy ilyen kisebb méretet, tehát a 15-16-os méretet. Ezzel szemben ma, amikor elhozunk egy tesztautót, ami jellemzően egyébként mindig túl van pimpelve, nem ritka a 20-colos felni.
Nem, ez abszolút, ez jó meglátás, Gábor, ahogy mondod. Tehát először is, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ugye mi a jelenlegi életkora ugye a magyar autóparknak, ami azért nem tér el annyira drasztikusan a környező országokétól, tehát mindig 10 plusz éves kategória.
Most 16 körül
igen,
jár.
Igen, abszolút. Tehát ez, ahogy mondta, hogy a 2000-es évek elején, ugye ez a 255-16 egy ilyen ikonikussá vált méret, ez még azért a mai napig megállja a helyét, tehát ugye pont az autópark életkora miatt. Viszont, ha ketté vesszük azt, hogy mi az, ami a másodpiacról kerül ki, vagy a harmadpiacról autó, illetve mi az, ami mondjuk akár újonnan kerül forgalomba helyezve, akár leasing cégeken keresztül, akkor abszolút, ahogy mondod, egy ilyen növekedő tendencia van az abroncsokban, tehát a gyártók is, úgy mint a Goodyear, vagy az összes többi versenytársunk, egyre inkább már a 17, 18, 19 colos abroncsokra optimalizáljuk ugye a gyártási folyamatokat.
Van ennek teteje? Tehát én most a legnagyobbat, amit láttam, az azt hiszem 23-as volt, talán egy XM tesztautón, egy BMW XM tesztautón volt, lesz 24-es, 25-ös, meg 26-os is egyszer, vagy valahol ennek azért a józanész határt fog szabni.
Igen, ezért jót kérdezel tőlem, tehát nekem nincs egy kristály gömböm, amiből meg tudom mondani a jövőt, de azt gondolom, hogy inkább a második, tehát a józanész fog egy bizonyos szinten határt húzni. Ennek azért fizikai tényezői ugye vannak a gumiméretnek, tehát ez be is kell passzintani valahogy abba a kaszniba.
És hát még nagyobb autókat kell gyártani. Hát,
igen, és akkor
kell csinálni 3 tonnás SUV-kat, meg 4 tonnás.
Abszolút, és lassan busz kategóriával fogunk majd közlekedni. Én azt gondolom, hogy viccet félretéve, hogy tényleg van valahol egy olyan egészséges határ, ahol meg fog állni igazából ez az abroncs méret növekedés, hogy ez hol lesz, ezt azért nehéz így előre megmondani.
De most a 20 colos abroncs az nem ritka.
Abszolút nem.
Tehát most például a Volvo EX30 kis városiként definiált autó 20 colos kerekekkel érkezik. Ami egyben felteszi a kérdést, hogy jobban nagyobb kerék? Tehát jobb egy 16-osnál, vagy 16-ossal szemben mondjuk egy 19-es kerék? Miben jobb?
Hát ez nagyon nehéz azért szerintem így definiálni, hogy jobb vagy nem jobb. Ez nagyon sokban függ attól, hogy egyáltalán milyen eszközre kerül, tehát milyen autóra fogjuk ezt rátenni. Milyen funkciója van annak az autónak, milyen körülmények között használjuk. Ugye azért nehéz erre fekete-fehéren igen-nemet mondani, mert a környezeti hatásokat azt tényleg nagyon figyelembe kell venni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk érteni. Én nem tudom azt mondani neked, hogy jobb egy 19-es, mint egy 16-os. Vannak olyan felhasználási körülmények, ahol egyértelműen jobb. Tehát, ha egy olyan kasznira kerül rá, egy olyan súlyt kell hordani ennek ennek az abroncsnak. Tehát nem véletlen, hogy azért ezek között súlyban is vannak eltérések, tehát mondjuk egy 16-os például, egy 250-16, az mondjuk 10-11 kiló, hogyha mondjuk tényleg egy olyan téli abroncsról beszélünk. Még egy 19 colosnál azért már bőven belemegy a 10 közepébe, 14-15 kilóról beszélünk egy ilyen abroncsnál, tehát pont azért, mert abban rendesen kell anyagot tenni, hogy azt a 2-2,5 tonnás kasznit, hogyha mondjuk egy nagyobb elektromos autóról beszélünk, azért el tudja hordani.
Igen, ezzel a következő kérdésem, hogy átalakul a hajtáslánc, ugye az elektrifikáció most már minden területen ott van, az autók egyre súlyosabbak és nehezebbek. Ez vonzza magával a méretnövekedést, vagy ez szerkezeti változásokat indukál? Másképp kell gondolni egy elektromos autóra szánt vagy tervezett abroncsal?
Alapvetően ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és nagyon szeretek így az elektromobilizációról, az elektrifikációról beszélgetni, mert igazából ez nem csak a jövőnk, de a jelenünk is már tulajdonképpen. Tehát a Goodyear-nak a termék palettája, az ugye teljes egészében megkapja ezt az EV Ready jelölést, ami ugye azt jelenti, hogy az elektromos autókra készen áll maga az abroncs. Tehát teljesen más, hogy kell megtervezni egy elektromos autóra szánt abroncsot, mint ahogy mondjuk egy hagyományos hajtáslánccal szerelt autóra szánt abroncsot. Ugye ha csak alapvető dolgokra gondolunk például, a nyomaték eloszlása egy belső égésű motornál összehasonlítva egy elektromossal. Az elektromosnál a nulladik másodperctől kezdve ott van a teljes nyomaték, még ugye egy belső égésűnél, most nem egy izomautóról beszélek, de azért ott van egy görbe, ugye, amíg ezt leadja. Tehát tök más, hogy kell reagálni az abroncsnak egy EV-nél.
Tehát szerkezetileg más.
Abszolút, igen.
Akár még ugyanazon terméknév alatt futó, ugyanolyan méretű, szerkezetileg más, hogyha elektromos autóra vásárolod. És egyébként, ha mondjuk valaki azt mondja, hogy jó, akkor mondjuk robosztusabbnak gondolom ezek alapján az elektromos autós abroncsot, de az nem azt jelenti, hogy visszairányban ez jó, tehát hogy ne tedd föl azt egy hagyományos autóra.
Tudod használni rajta. Aha. Tehát igazából, ahogy mondtam, tehát a Goodyear-nak minden abroncsa megkapja ezt az EV Ready igazából kiszerelést.
Tehát bármilyen abroncsot választ, jó az elektromosra is?
Ezt fel fogod tudni rátenni, igen.
Okay.
Igen. Az de elektromos nem másra kell figyelni.
De rendben. Oké. Okay. Méretnövekedéssel egyben van egy másik észrevétel, amit én így a saját bőrömön is tapasztaltam, hogy ahogy a méret növekszik, egy kicsit úgy tűnik, mintha az élettartam csökkenne. Ez is egy ilyen felfedhető összefüggés, vagy ezt csak én tapasztaltam így?
Ez nagyon gyártóspecifikus, azt tudnám erre mondani. Tehát anélkül, hogy konkrét márkaneveket mondanék most értelemszerűen, teljesen más, hogy indítják meg például egy kezdeti profilmélységet egyes gyártók. Tehát van, aki mondjuk kihoz egy abroncsot 7-8 mm-es profilra, van, aki 6 mm-re hozza ki ugyanarra.
Mert erre nincs előírás, hogy mennyinek kell lennie?
Ez egy gyártási, vagy úgy mondom, egy gyártási stratégia, egy márka stratégia, amit ugye fölépítenek ugye ezek a gyártók, tehát nem mindenki azonos paraméterekkel hozza ki ugye az abroncsot. Tehát ezért nem tudom neked azt mondani, hogy egy nagyobb abroncs gyorsabban kopik, vagy kevésbé kopik gyorsabban.
De általában sem lehet ilyet fölállítani, ilyen összefüggést, hogy mondjuk egy másképp kérdezem. És javíts ki, kérlek, ha rosszul tudom, mert hát pont ezért is hívtunk. A 255-16 mondjuk egy nyári abroncsban az én fejemben egy 40 ezer kilométeres abroncs. Ugye ez így oké? Okay?
Egy prémium terméknél ez bőségesen megelhet. Okay.
Egy 20 colos abroncs, meg az én fejemben inkább 25 ezer kilométeres abroncs.
Ugye, ahogy beszéltük az előbb is, tehát a 20 colosnál valószínűleg egy jóval nagyobb súly nehezedik rá erre az autóra. Tételezzük fel, hogy mondjuk egy EV-re kerül rá. Igaz, tehát egy elektromos autóra, aminek ugye azért sokkal durvábban adható le a nyomatéka, jóval jobban fognak ugye a lamellák kopni, jóval jobban fog erodálódni magának az abroncsnak a felülete. Ha ehhez hozzávesszük még azt, hogy adott esetben a felhasználó nem túlságosan figyel arra, hogy mondjuk a rotációja hogyan nézzen ki az abroncsnak, tehát fél évente mondjuk átcserélgetjük. Ugye,
ez is egy érdekes
jobb
téma.
Előre. Na. És főleg a négy évszakosnál nagyon-nagyon kúrens ez a dolog, akkor ott igen, mondhatjuk azt, hogy azért ez nagyon hamar le fog jelni az autóról.
Oké. Okay. Kicsit akkor vissza a történelembe. A Goodyear az egy ember volt, ugye? Tehát ő egy
James
létező
Goodyear.
Személy volt, igen. És ő a vulkanizálást
abszolút, tehát ő volt.
Jól emlékszem?
Igen, teljesen jó. Tehát ő volt ugye ennek az egész történetnek úgymond az úttörője. Tehát a Goodyear esetében azért egy több mint 125 éves cégről beszélünk. Tavaly ünnepeltük amúgy a 125.
Hát az egy nagyon szép.
Igen.
És az elején kerékpár, vagy milyen abroncsokat gyártottatok?
Tehát amilyen igény ugye volt, igen, tehát onnan indult el igazából, és akkor úgy vezették át, hogy az 1800-as évek végéről beszélünk itt még, azért akkor még ugye ez a mobilizáció.
1886 volt ugye a Mercedes első patentvágenje.
Így van, így van. Tehát akkor még ugye azért nem olyan széles körbe voltak elterjedve az autó, tehát arra gyártottak gumit, ugye, ami volt, és akkor ugye az innováció végig kísérte az egész történetet.
Mire használták az autó előtt a gumit? Másra is használták? Erről van infó?
Biztos, hogy használták nagyon azt... sok dologra. De én nekem alapvetően ugye az autós részekre.
Ugorjunk vissza akkor. De csak ezek ilyen érdekes ilyen elrévedések, mert azt hiszem ezek ilyen, már közel 200 évvel ezelőtt kezdték ezt.
Nézd, én azt tudom neked mondani, hogy a Goodyear történetében, bár ugye egy abroncsgyártó cégről beszélünk, de rengeteg olyan innováció volt. Tehát például ugye a mozgó lépcsőnek a gumiszalagja, ez nem tudom mennyire ismert.
Hogyne. De a mai mindig másképp megy, mint hogy a mozgó lépcső, ezért időnként át kell raknod a kezed.
Igen,
nem tudják összeszinkronizálni.
Abszolút, igen. Ez a része nem nekünk köszönhető, de maga ugye az a technológia, ami hajtja a mozgó lépcsőt, az is Goodyear találmányból fakad. Tehát nem csak autóra gyártunk ugye gumit.
Szuper, köszönöm. Akkor egy kicsit az autózás világába érkezzünk meg, és az autózás világában szintén vannak ilyen érdekes gondolatok. Ugye az egyik az az, hogy amikor én még tanultam ezt az egész vezetés dolgot, meg fiatal, hülye gyerek voltam, nos, akkor az apám kombi ladájára felszerelt barom abroncs télen-nyáron az helytált, és akkor jöttek ezek a gondolatok, hogy de hát szét kéne szedni téli meg nyári gumira, és akkor mindenki olyan furcsán nézett, hogy eddig miért nem kellett szétszedni, szét kell szedni téli és nyári gumira, ugye legalább az alapokat tegyük le.
Persze, egyértelműen. Tehát ehhez,
miért?
Ehhez igazából nagyon sokat nem is fűznek hozzá, szét kell szedni. És ugye az emberek fejében a téli és a nyári gumi az azért, mert szerintem kezd helyrerázódni egy picit. Tehát ha visszagondolunk, hogy voltak ilyen érzékenyítő kampányok, 7 Celsius alatt téli gumit teszünk fel,
igen.
Tehát ugye ezzel lehet azért találkozni. Ez már helyek között tisztában van téve. A legfontosabb, talán a legfontosabb különbség az ugye a felhasználási körülmények, ahogy ezek a gumik vannak használva. A nyári gumik esetén azért alapvetően száraz vezetési körülményekről beszélünk, tehát száraz aszfalton mész, oké, néha esőben, de alapvetően jó vezetési körülmények között. Egy jóval keményebb keverékkel mész, a lamellák, ugye ezek a bordák, amik a futófelületen vannak, jóval keményebbek, ezáltal pontosabban irányíthatóvá válik ugye az autó, nincs ez a guminak ez az oldalazó mozgása.
Ez a kenődése.
Pontosan, igen, abszolút. Tehát, hogy ezek így nem találhatóak meg. Ezzel szemben ugye a téli gumi, mivel tök más felhasználási körülménybe esik bele, tehát mész benne nagyobb vizekben adott esetben, mész benne hóval, síkos úton, mert minden egyéb, egy lágyabb gumikeverék, egy picit...
És a hőmérséklet is itt abszolút, kiemelten fontos,
teljesen, ugye? Teljesen igaz. És ugye a guminak az oldalfala is ugye egy picit máshogy épül fel, de ami nagyon fontos különbség az az, hogy a különböző lamellák, amik a futófelületen vannak, hogyan viselkednek ilyen körülmények között. Hogy vezeti el a vizet. Tehát ha megnézel nagyon egyszerűen mondjuk egy nyári abroncsnak a futófelületét, meg egy téli abroncs futófelületét, azért a téli az jóval tehát szofisztikáltabb, azt lehetne mondani. Rengeteg barázda.
Sokkal több benne a barázda, van, ilyen kis EKG jelek vannak
pontosan,
belevágva.
Pontosan, és ugye ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor olyan körülmények között mész az autóval aszfalton, mondjuk nedves körülmények között, tehát vizes úton mész, akkor minél jobban és minél gyorsabban tudja elvinni a vizet a futófelület alól. Tehát ezért van ennek marha nagy jelentősége.
És ha már ezt említed, és oké, ezt akkor megértettük, tehát ez a más a keverék, más a mintázat, gyakorlatilag tényleg minden más, akkor a gazdasági oldalról azért azt el lehet mondani mindazoknak, akik azt mondják, hogy miért kéne vegyek még egy szett gumit, azért, mert a második szett gumi, azaz mondjuk a téli gumi megvásárlásával a nyári pihen.
Hát egyértelmű, tehát, persze.
Nem csak biztonságosabban közlekedsz, hanem ugyanannyi darabra, ugyanannyit fogsz elkoptatni belőle.
Ez abszolút így van. Ugyanakkor, amit az előbb említettél, hogy a biztonságos közlekedés miatt ennek milyen fontos hatásai vannak, ez megkerülhetetlen. Uh-huh. Tehát én a Goodyear-t képviselem már 5 éve a Magyar Gumiabron Szövetségben, és ott nekünk egy nagyon-nagyon fontos témakörünk ez a közlekedés biztonságnak a kommunikációja a végfelhasználók felé. Tehát nem csak azért van, mert ez egy ilyen marketing fogás lenne a gyártók részéről, hogy 30 évvel ezelőtt jó volt egy szett gumi, most meg kell kettő. Nem, megváltoztak egész egyszerűen a vezetési körülmények, az autók, és ahhoz, hogy te meg tudj állni akkor, amikor szeretnél, ahhoz igenis olyan gumit kell használni.
És az autó, igen, az autó alattunk is egyre erősebb, egyre persze. Jobban gyorsul, egyre agresszívebb. Oké, akkor jöjjenek a párok, az ellentét párok. A nyári gumit télen tudom használni, mert én jó vezető vagyok, és én ügyesen előrelátóan gondolkozom, és legyen fordítva, nem veszek nyári gumit, mert a téli gumim, amit már megvettem múltkor, az miért teljesítene rosszabban nyáron, majd egy kicsit óvatosabban hajtok. Szóval az ellentét párokban történő használatot, azt lehet valamilyen módon validálni? Vagy melyik, amit mindenféleképpen kerüljünk el, ha van a kettő közül ilyen nyárit télen, télit nyáron?
Abszolút. Ez egy nagyon fontos része a közlekedés biztonságnak. Tehát a nyári keveréket télen én attól tényleg óvaintenék mindenkit, hogy ezt érdemben használja. Biztos, hogy roppant jó vezetők vannak, nagyon nagy rutinnal, tapasztalattal. Ez nem fogja tudni a fizika törvényeit megcáfolni. Tehát egész egyszerűen ugye, amikor, amit az előbb mondtam, ha nem tudod elvezetni a vizet az autód alól, akkor teljesen, ez nem rakéta tudomány, teljesen egyszerűen a futófelületen kialakul egy hártyás réteg a víz által, és magyarán úgy kell elképzelni, hogy elemelkedik az autó.
Fölfut erre a vízre.
Pontosan, ez az aquaplaning, ugye, ahogy hívják, vagy a vízenfutás ugye magyarul, és lehetsz te bármilyen szuper jó sofőr, ha egész egyszerűen az abroncsod nem tudja neked megteremteni azt a tapadást az autód és az aszfalt között, akkor onnantól kezdve te olyan, mint amikor, nem tudom, mint egy disznó, amikor rászalad a jégre például. Tehát, hogy így egész
ott nincs kontroll már.
Ott semmi nincs. Ott semmi.
Jó, ez az aquaplaning.
Ez az aquaplaning része.
Ez a nyári gumi téli használata kapcsán inkább előjön?
Ez az egyik példa, igen, de ugyanígy igaz ez a havas körülmények között való vezetés is, hiszen a téli abroncsoknál ugye a lamellák kialakítása az alapból már olyan, hogy elősegítik azt a beragadt hórétek távozását minden egyes mozdulatnál. Tehát ugye a két lamella pár, ami egymással szemben van a futófelületen, az egyik hátrafelé mozog, még a másik előrefelé mozog, és ezáltal kvázi kitolja a havat a lamellák közül. De ez a nyárinál nincs meg.
Aha.
Tehát igazából ez a másik olyan dolog, amit érdemes figyelni.
Oké, akkor nézzük a másik extremitást. Téligumit vásároltam, a nyári már elkopott, majd beszélünk egy kicsit később a profilmélységekről is, hogy mikor kell cserélni. A téligumi viszont kitart nyáron is, majd maximum óvatosabban vezetek.
Ez még egy alapvetően elfogadható megoldás. Itt sokkal inkább, nem is sokkal inkább, de az egyik oldal az egy gazdasági kérdés lesz, a másik pedig egy közlekedésbiztonsági kérdés. Tehát mivel az előbb beszéltünk arról, hogy egy lágyabb keverékről beszélünk, most ha egy lágyabb gumival te kimész egy forró aszfaltra, akkor megsokszorozódik ugye az a gumiréteg kopás, ami normál esetben lenne. Tehát lehet, hogy az abroncs elbírná ugye a nyári körülményeket, de nagyon-nagyon gyorsan le fogod koptatni a gumit, illetve ez az oldalazó, kúszó mozgása a lágyabb gumikeverék miatt nem adja meg neked azt a stabilitást, amit te elvárnál egy nyáritól.
Tehát akkor a szezonhoz illeszkedő abroncs.
A legegyszerűbb ezt mondani, igen.
Nem tudod kikerülni, mert ha kikerülöd, akkor úgyis rosszabbul jársz.
Valamilyen kompromisszumot fogsz kötni, jó esetben csak magadra, rosszabb esetben a közlekedésben más résztvevőkre.
Okay. Ez fontos volt, köszönöm szépen. Ami akkor a következő gumiabroncs kapcsán, az a profilmélység. Említetted, hogy a kezdeti profilmélységek azok nem minden gyártónál azonosak. Itt 6 és 8, vagy akár 9 milliméterig is elmennek. Ez a profilmélység, ugye, aki teljesen kezdő ebből, ugye, ez azt jelenti, hogy?
Ez azt jelenti, hogy van a guminak a futófelülete, ami érintkezik az aszfalttal, és ez áll tulajdonképpen ezekből a 6-8-9 milliméteres barázdákból akkor, amikor kijön maga az abroncs. Tehát tulajdonképpen ezekben az előbb említett méretek között vezeti el a vizet, vezeti el a havat, vezetem mindent igazából a gumi, és ez kopik szépen lefelé, ahogy használod magát az abroncsot, és amikor eléri azt a szintet, ökölszabály szerint mondhatsz 3-4 mm-t, amikor már tényleg eléri az abroncs ugye azt a úgymond profil mélységet, amikor már tényleg cserélendő, akkor ugye figyelembe kell venni ugye az abroncsnak az újrapótlását. De ez csak megint csak egy szelete, hiszen nem lehet csak azt mondani, hogy profilmélység is kész le van tudva. Lehetnek olyan mechanikai sérülések, amiket te nem látsz például. Tehát ezért nagyon fontos rendszeresen gumis.
Az a szerkezetét illetően?
Abszolút, igen. Tehát ezért nagyon fontos ugye gumis szervizt látogatni, illetve neked is otthon vagy bárki, bármilyen felhasználónak azért szemrevételezni magát az abroncsot kívülről.
Dudorok, repedések, ilyenekre gondolsz.
Lehet, hogy összeszedtél egy szöget például, vagy lehet, hogy mit megpatkáztad az autót, megvágtad egy picit az oldalfalát a guminak, ami nem javítható, vagy olyan helyeken, amit nem is látsz, az abroncs belső részén. Tehát hányszor nézel például meg az abroncs belső részét? Nem gyakran.
Egyáltalán. Szerintem az abroncsal egyébként nem törődnek az emberek.
Abszolút.
Maximum felfújják, és ez egy másik dolog, hogy helyes legyen benne a nyomásérték. Igen. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy most a hivatalos minimum profilmérség az még mindig az 1,6?
Hivatalosan.
Tehát ez azt jelenti, hogy ha igazoltatnak, vagy megállít a rendőr, egyébként ő megnézheti, vagy meg is nézi, vagy előfordul
az ilyen? Meg is kéne neki néznie.
Meg is kéne néznie. Aha. És hogyha 1,6 mm-nél kisebb a futó felület, akkor az nem alkalmas már közlekedésre, de mi azt javasoljuk, hogy ti azt javasoljátok, inkább 3-4 mm legyen.
3 mm azt gondolom, hogy ez olyan kompromisszumos méret, amit a legtöbb gyártó el tud vállalni.
Uh-huh. Mi is egyébként, amikor a flottás cégemet csináltuk, akkor ilyen 3 és 4 mm uh-huh. között cseréltük az abroncsokat. Odáig viszont egyöntetűen jól teljesít, tehát mondjuk 8-tól 3,5 mm-ig ugyanazt tudja az abroncs? Vagy igen. Inkább csak a tetején tudja, és aztán elkezd szépen ott is a teljesítménye romlani?
Ez megint egy tök jó pont, amit hozol erre, mert a válasz az nem, egész egyszerűen. És itt is elég abba belegondolnod, hogy ez a profilmélység minél nagyobb, egy bizonyos szintig persze. Tehát minél nagyobb, annál több vizet tud adott esetben felvenni, annál később uh-huh. alakul ki a vizencsúszás, okay, és ez minél kisebb lesz ez a profilmérség, annál hamarabb fog bekövetkezni adott esetben egy olyan vezetési körülmény, amit nem te kontrollálsz, és ezt mindenképpen el akarod kerülni. Most erre például egy tök jó fejlesztése van a Goodyear-nak a 4 évszakos abroncsokkal, van ez a Vector 4 Season 3. generációja, ez a legfrissebb Goodyear termékünk 4 évszakosban, és ennek egy olyan jó megoldása van, hogy ahogy kopik le a profilmélység. A profilmélység alatt megbúvik egy kvázi kis alagút igazából, és ahogy kopik lefele ez a profil, úgy válik egyre inkább láthatóvá ez az alagút, és ennek az a lényege, hogy minél több vizet tudjon kvázi elvezetni. Tehát amit mi kommunikálunk ezzel a termékkel, az, hogy a teljes élettartama alatt egy kiváló vizenfutás ellenállás
egy
van.
Második technológiát igen. vezet be, tehát már nem a lamelláknak az első funkciója igen. viszi el, hanem a kopott részek miatt megnyíló új funkció viszi el.
Pontosan, kvázi mondhatjuk okay. azt, hogy egy másodlagos profil nyílik.
Hát, ez tök jó. Ez tetszik. Okay. Akkor még az első blokk utolsó kérdés, és aztán majd tényleg fogunk a 4 évszakosokról beszélni, mert engem nagyon érdekel, az, amit már így picit érintettél is, hogy forgatni az abroncsokat. Ugye egyrészt az abroncsok forgás irányosak, mindegyik abroncs forgás irányos. Tehát igen. van rajtuk egy nyíl, hogy igen. kell felszerelni, ezt nyilván a gumis fogja felrakni helyesen. Első, hátsó, keresztirányú, milyen cseréket és mikor javasolt a forgatás?
Hát ugye itt a 4 évszakosokról, vagy a 4 évszakosokra vonatkozóan, amit nagyon fontos figyelembe venni, hogy ezt fél évente meg kell csinálnod, tehát legkésőbb.
A 4 évszakosok. És a nyárinál, vagy a télinél?
Annál meg alapvetően jön ugye a szezonális cserével fél évenként ez a csere, tehát hogy amikor leszerelik ugye uh-huh. a srácok a műhelyekbe, ugye ez szerintem legtöbbünk látja, hogy sárga krétával. Úgy van, pontosan. És ugye ezzel segítik azt elő, hogy a következő szezonnál, még ha nem is nála gumizol, aki megcsinálta, meg mondjuk hogy is várod el, hogy x 1000 autó után emlékezzen a tiédre, egyből látni fogja ugye a szerelő, aki foglalkozik a kocsiddal, hogy ezt hogyan kell ellentétbe fejteni.
És ők ezt cserélik?
Abszolút.
Igen. Komolyan?
Igen, tehát, persze.
Hát én ezt nem is tudtam, hogy én azt gondoltam, hogy ott ugyanoda teszi vissza, hát rá van érve, hogy jobb első.
Igen, és onnan tudja, hogy ezt akkor balhátra kell tenni, pont azért, hogy a kopás kiegyensúlyozódjon.
Tehát átlóba rakja?
Keresztbe teszik fel. A legtöbb esetben persze megcserélheti ugye az első tengelyen, vagy a hátsó tengelyen is a kettőt. Az a lényeg, hogy a kopás az valamilyen tekintetben kiegyensúlyozódjon.
Uh-huh. Mert ugye a hajtott kerék miatt egyébként az egyik kerékpár általában jobban kopik.
Így van.
És ezt csinálják automatikusan. Hát ma is tanultam valamit.
Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos része.
A jó gumisok.
A jó gumisok. Mondjuk pontosan. Így, a jó prémióba dolgozó gumisok, ők biztos, hogy csinálják.
Mert hogy a prémió a ti márkátok.
A prémió a mi márkánk, igen, abszolút.
Egy azt hiszem belefér. Jó, rendben, akkor hamarosan ennek a blokknak most elértünk a végére, viszont jövünk vissza a 4 évszakos abroncsokkal, ami szerintem legalább ilyen érdekes lesz, tartsatok akkor is velünk.
A Sámán mondja. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények Bertalan Gáborral és vendégeivel.
Sziasztok, vissza is tértünk a második részre. A szünet után Sipőc Győző a vendégem, aki a Goodyear kiskereskedelmi operatív vezetője. Jelentsen ez bármit is, az azt jelenti, hogy vezetsz is, meg munkát is végzel, mert operatív ember vagy. Igen. Az biztos, hogy a gumikról sokkal részletesebb és mélyebb tudással rendelkezel, mint én, és mint egyébként szerintem sokunk. Arról beszélgettünk az elmúlt fél órában, hogy téli gumi, nyári gumi, profilmélység, és a végén megtudtuk, hogy forgatni is kell az abroncsokat, de föltűnt egy új abroncs fajta, nem is tudom, mikor ez a találmány, 15 éve körülbelül, vagy már volt régebben is a 4 évszakos abroncs?
Ez amúgy nagyon érdekes, hogy az emberek fejébe hogy áll össze. Egy picit régebbre kell visszanyúlni.
Komolyan?
Igen, egészen a 70-es évekig kell
visszanyúlni. Már azóta létezik 4 évszakos abroncs?
Igen, 1977, és a Goodyear volt amúgy ebbe is.
Na, nocsak.
Kigondolta volna. 1977 a Goodyear bemutatja a Tiempo márkanévre keresztelt 4 évszakos abroncsát, ami ez a Time, ugye az idő megfelelője volt. És amúgy teljes egészében fogyasztói igények alapján készítette ezt az abroncsot. Tehát nem az volt, hogy akkor már olyan jólétben volt az Egyesült Államok, hogy nem tudtak mit csinálni igazából magukkal, és volt nyári, volt téli, akkor gyorsan ráncsunk még le egy réteg bőrt az emberekre, és behozunk egy 4 évszakosat, hanem valóban volt egy igény erre, hogy legyen egy ilyen termék, és erre adott választ.
Egyébként csak annyit szeretnék kérdezni, hogy azért a téli abroncs használata, meg a 4 évszakos abroncs használata az erősen ugye hát földrajzi helyhez kötött, mert ahogy én látom, a déli mediterrán országokban nincs ilyen, mondjuk ők jellemzően lazábban kezelik az autózást, de ott nincs ilyen téli gumis őrület, nem? Tehát ott fölteszik egyszer a nyári gumit, azt azzal mennek éjjel-nappal.
Igen, a görög kollégáim ők alapvetően azért keveset szoktak téli gumizni.
Nem értik, hogy mi ez a téli gumi hülyeség, de igen. Szerintem az olaszok is így vannak, a spanyolok és a portugálok is, szóval azért meg Dél-Franciaország.
Igen.
Tehát ez kell egy földrajzi hely. De hát mi ebben a földrajzi lokációban vagyunk, nálunk van tél, még akkor is, hogyha nem mindig van hó, de azért van hideg, és akkor jött ez a 4 évszakos abroncs, ami azt mondtam neked itt, miközben várakoztunk, hogy számomra olyan, mint a zebra. Tehát nem tudjuk eldönteni, hogy fekete alapon fehér, vagy fehér alapon fekete, az biztos, hogy látjuk, egy egészen furcsa jószág. Szóval meg lehet-e határozni azt, hogy a 4 évszakos abroncs az valójában egy nyári gumi téli képességekkel, vagy egy téli gumi nyári képességekkel, vagy ez tényleg egy új faj, mint a zebra?
Nem, ez nekem nagyon tetszett, amikor ezt mondta, szerintem ez egy tök jó összehasonlítás.
Én Madagaszkárból loptam. Igen. Amikor azt mondják a Martinnak, hogy még azt sem tudod eldönteni, hogy melyik vagy.
Igen. Ez egy tök jó párhuzam, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Én alapvetően két narratívával találkozom, amikor beszélgetek az ismerősökkel, barátokkal. Az egyik úgymond iskola az mondja, hogy okay, eljutok oda, hogy 4 évszakosat vegyek, de az tudja mindenbe azt, mint amit egy téli gumi tud, téli körülmények között. Magyarán ugyanúgy funkcionáljon havas meg hideg körülmények között. A másik, úgymond narratíva, az pedig arról szól, hogy legyen klasszisokkal jobb ez a 4 évszakos télen, mint amilyen egy nyári gumi lenne télen. Erről beszélgettünk ugye az
igen,
előző
igen.
Részben is egy picit. Én sokkal inkább ezzel a másodikkal értek egyet. És a cégünk is, tehát ugye maga a 4 évszakos küldetése is, ha lehet ilyet mondani, akkor az ugye így épül fel. Tudjon sokkal többet télen, mint amit egy nyári tudna. Tehát nem az az elvárás.
De ez már megközelíti egyébként azt, amit egy téli tud télen?
Bizonyos keretek között igen, azért itt nem extremitásokra kell gondolni, tehát nem jégen autózunk vele, meg hasonló jellegű dolgokat csinálunk, de nagyon közel tud kerülni. Egy prémium 4 évszakos termék az nagyon-nagyon közel tud kerülni.
Magyarország ráadásul pont az elmúlt évek tapasztalatai alapján talán pont az a környezet, ahol nincsenek is meg azok az extremitások, tehát nem az alpokbeli autózásról beszélünk, hanem csak hideg van télen, meg néha latyak.
Igen, ugyanakkor például az elmúlt télen, ami most volt, én tapasztaltam pozitív hatását a téli gumi használatnak, mert azért volt, ha most januárra visszagondolunk, ugye itt az év elejére, vagy akár december, amikor hirtelen jött egy-egy olyan időszak, amikor nagyobb tél volt, és nagyobb, vizesebb mennyiségű hó esett le, akkor ott igenis kell a téli gumi. Tehát ezt nem lehet megkerülni.
Jó, akkor de azért, hogy valami kapaszkodót adjunk a hallgatóknak. Ha egy 4 évszakos abroncsot vásárol valaki, akkor az első részben nem ajánlott nyári gumi téli használatát, azt a problémát azt kipipálja, mert az abroncs télen is teljesíteni fog. Egyedül a kifejezetten télinek szánt téli abroncsokkal szemben vannak bizonyos paraméterben gyengeségei. Melyek ezek?
Mielőtt erre válaszolnék, ugye adjak egy kis körítést tulajdonképpen ez. Tehát lényegében egy nagy ökölszabály szerint mondhatóan a felhasználók három nagyon fontos dolgot keresnek, amikor egy abroncsot vesznek. Az egyik az, hogy tudjak vele megállni az időjárási körülmények között, tehát tudja megállítani az autót, azaz fékezési együtthatója az milyen legyen. A másik az, hogy rajta tart engem mondjuk a kanyaríven például. Tehát, hogy milyen tapadása van ennek a guminak. Ez a másik dolog. A harmadik dolog az az pedig, hogy ki tudok-e kerülni hirtelen egy akadályt például, hogyha velem szembe jön, azaz milyen manőverezési képessége van ennek a guminak. Tehát ez a három olyan fő paraméter van, amire fejlesztünk. És ugye ennek a három dolognak kell teljesülnie száraz úton, vizes és havas úton. Most ugye, ahogy az előbb beszélgettünk itt a nyári-téli közötti különbségekről, az már látható, hogy már ott is van egy erős komplexitás, de amikor ezt a három karakterisztikát és három időjárási körülményt gyúrod össze egy masszába, és te úgy adsz át egy terméket, hogy erre azt mondod, hogy figyelj, az én ígéretem az, hogy ez a négy évszakos abroncs négy évszakban fog téged kiszolgálni, akkor ott azért nagyon-nagyon komoly fejlesztői munkát kell beletenni, hogy ez működőképes legyen, és válaszolva a kérdésedre, tehát, hogy miben maradnak el, miben maradhat el? Ugye pont azért, mert ezt a mátrixot kell tudnia teljesíteni ugye egy négy évszakosnak. Itt azért nem szabad annyira erősen erodálódni a guminak, mint nyáron például, mint hogy egy téli tenni azt. Okay. Tehát egy picit keményebb keverékkel megyünk, de egy picit lágyabbal, mint egy nyári. Tehát, hogy azért ez a fajta tapadás, az, illetve ez az oldalazó mozgás ne teljesüljön. Szóval, hogy mondjam, tehát ez a köztes félúton, ha lehetne ilyet mondani, egy picit eltolódva a téli felé.
Most pont azon gondolkoztam, hogyha én részt vennék ebben a fejlesztésben, akkor hogyan gondolkodnék a funkcióról, és én nekem is az ugrott be, hogy én valószínűleg a jellemző élettartamára a nyárit várnám, mert valahogy abból van több, tehát a 7 fok fölötti átlaghőmérsékletből van több, és hogy az extremitásokat viszont kezelje jól télen. Tehát pont amit mondtál, kb. Ez lehet a cél. Milyen a használata a négy évszakos abroncsnak nyáron? Tehát megbeszéltük, hogy télen akkor az extremitások nélkül egész jól hozza. Mit tud nyáron?
Ahogy mondtam, igazából nyáron ugye a guminak a keveréke miatt a legtöbb gyártónál ugye ez van, egy picit lágyabbat találkozunk, tehát ugye azokat a karakterisztikákat, amiket te keresel a biztonságos közlekedésnél, azt tudja. Most persze megint ne szélsőségre menjünk, mert ugye néhány héttel ezelőtt ugye ti teszteltétek ugye a GT63 AMG-t, és ugye van videótok róla. Na most ugye arra azért óva intenék.
Ma hozzuk el.
Tényleg?
Aha, tehát akkor még csak a bemutató volt.
Oké, de hogy azért arra óva intenék mindenkit, hogy mondjuk egy olyan autóra rátegye.
Tehát performance autóra nyilván nem teszünk.
Persze, mert ugye tudnod kell, hogy mi az a funkció, amit elvárhatsz egy ilyen abroncstól. Tehát nem szabad olyan illúzióval menni, hogy akkor most ez egy ilyen, nem tudom, svájci bicska lesz, és akkor így bármikor tud csinálni.
Ez a nagy hétköznapi felhasználásra optimalizált. Egyébként, hát most ha mindenki belenéz a tükörbe, mit csinálsz egész nap? Nagy hétköznapi felhasználó vagy.
Nem? Jó részt igen. Jó részt igen. És rengeteg olyan, tehát ami miatt ugye nekem ez a négy évszakos történet egy ilyen nagyon, úgymond szívemhez közel álló dolog, mert engem nagyon érdekel az, hogy hogyan lehet optimalizálni a folyamatokat. És a négy évszakos ez marhára beleillik ebbe. Tehát csak gondolj egy ilyen teljesen szimpla példába bele, hogy arra kezd föl mondjuk októberben, hogy leesett egy hó, és akkor mint az őrült az ember fölkapja a telefont, és elkezdi hívogatni a gumist, és akkor kihord lábon egy ilyen, nem tudom, sztrókot körülbelül, hogy így 3 hét múlva hozhatod. Igen. Az autót. Igen. Tehát, hogy így, és akkor addig mit csinálsz? Nem viszem a gyereket iskolába, nem megyek dolgozni, meg minden egyéb dolog. Ugye a négy évszakos az pont erre tud adott esetben egy alternatívát adni, hogy rajta van az autón. Ha nincsen nagyon-nagyon durva hóhelyzet, vagy jég, vagy bármi ilyesmi, akkor nyugodtan indulj el vele. De ha tényleg olyan az időjárási körülmény, hát akkor most így jártál, ha nem gondolkodtál előre ugye a téli cserével, de egy olyan szituációban, amikor az, hogy te mobil maradj, az nagyon fontos, és olyan felhasználásra veszed a gumit, akkor ez egy nagyon jó választás.
Az élettartamuk az ugyanaz.
Nekem van olyan kollégám, az előbb beszélgettünk a mediterrán országokról, ő görög srác, és föltett négy évszakos Goodyear abroncsot, még a, nem a harmadik generációs, hanem a második generációs, tehát az előzőt, ő 50 ezeret ment el vele.
50 ezeret elment
vele. Igen.
Hát az teljesen vállalható.
Görögországban.
Azt gondolom.
Igen, abszolút.
Az ára. Én azt gondolnám, hogy ez egy bonyolultabb technológia, valószínűleg többen a mérnöki munka, valószínűleg az anyag is szofisztikáltabb, többe kerül egy 4 évszakos abroncs, mint mondjuk egy nyári abroncs, vagy mint egy téli abroncs?
Ha prémiumot prémiummal hasonlítasz össze, akkor van árdifferencia, igen, tehát pozitív irányban. De hogy miért? Tehát nekünk most jött ki, ugye a Goodyear csoporthoz tartozik a Dunlop, mint márka, és a Dunlopnak most jött ki április elején a második generációs 4 évszakos abroncs, ez az All Season 2 nevet kapta. És csak én szeretem a számokat, és így ezért gondoltam így, hogy így illusztráljam. Tehát itt nem arról van szó, hogy leakasztottunk egy régi futófelületet valamelyik téli mintáról, azt feltettük ugye egy nyári karkaszra, és akkor mindenki legyen boldog, megcsináltuk az évezred bizniszét, hanem itt a Dunlop esetében például, hogy ez a termék kerüljön. Több mint 200 fejlesztő dolgozott ezen a fejlesztésen. 13 ezer órányi fejlesztői meló ment bele ebbe az egy termékbe. 18 hónapot tartott maga az egész procedúra, és több mint 2000 teszt körülményt szimuláltunk le. Ebből 400 teszt volt közúton, tehát autópálya, másodrendű út, volt 1600 pálya körülmény közötti teszt, és 6 országban. Tehát, hogy nem is az, hogy mondjuk kiválasztottunk ugye egy jó, minden szempontból.
Igen.
Volt közte skandináv, volt közte dél-európai, tehát csak azért mondom ugye ezt, hogy érzékeltessem, amikor egy gyártó kiad a kezeiből egy terméket, mint mondjuk ez a Dunlop All Season 2, akkor azt egy olyan mérnöki munka előzi meg, és főleg azért, mert az elvárása a felhasználóknak egy 4 évszakossal szemben annyira magas, hogy egész egyszerűen nem engedheted meg azt a kompromisszumot, hogy úgy adj egy terméket, ami nem tudja.
Ami nincs kész.
Persze.
Ha már az elvárásokat említetted, hogy viszonyul ez a gyártói elvárásokhoz? Van olyan gyártó, amelyik azt mondja, ugye az én tapasztalatom az, és szerintem ez így azóta sem változott, hogy amikor egy új autót vesz át az ember, mindig, független attól, hogy télen vagy nyáron, mindig nyári gumival érkezik. Ugye ez a default gyártási process. A kérdés az, hogy a gyártók is adott esetben már kezdik mérlegelni? Tehát van olyan gyártó, amelyik azt mondja, hogy én default 4 évszakos abroncsa adom az autómat. Tudsz erről?
Elképzelhető,
vagy van ez a folyamat?
Elképzelhető, hogy van ilyen. Én, amivel tapasztalom, amivel találkozom, az tényleg az, hogy az eseteknek a 99%-a azt mondom, hogy nyárival jön a gumi. Tehát amiket én látok, ami nálunk cégen belül van, az ugye így néz ki.
Mi az aránya ma, és mondjuk az elmúlt pár évben változott ez az arány a 4 évszakos kontra hagyományos gumiabroncsok kapcsán? Tehát keresik ezt az emberek? Megértették ezeket az üzeneteket?
Szerintem ez azért nagyon fontos, amit most kérdezel, mert ahogy néhány perccel ezelőtt beszéltünk róla, ugye még egy szakmabeli, mint ahogy te magad is vagy, nagyjából 10-15 évvel ezelőttre teszi a 4 évszakos érkezését, holott ez jóval régebb óta volt bent. De az elmúlt 10 évben egy nagyon felgyorsuló tendenciáról beszélünk, és azért van az, hogy az emberek sokkal fiatalabbnak gondolják. A magyarországi abroncs, személyabroncs, piac. Amikor azokról a gyártókról beszélünk, akik az Európai Unió határain belül gyártanak, tehát most ebben nincsenek benne az importok, tudod, akik ugye keletről jönnek, Ázsiából jönnek. Tehát ezeknek az úgymond Európoolnak hívott gyártók, ez Magyarországon 2,3 millió darab egy évben az abroncs potenciál.
2,3 millió darab abroncsot értékesítenek?
Igen, Magyarországon.
A Magyarországon?
Magyarországon, igen, nagyjából. Ez néha feljebb megy, néha lejjebb megy egy picit.
De soknak tűnik így első halásra.
Alapvetően igen. És hogy perspektívába tegyük, 10 évvel ezelőtt, 2014-ben a 4 évszakos abroncsok, azok 1%-át tették ki ennek a teljesnek, tehát durván 25 ezer darab gumiról beszéltünk, ami 4 évszakos kategória mente. 2023-ban, ha előre menjünk 10 évet, a tavalyi év végét azt 13%-os részaránnyal zárta a 4 évszakos, tehát közel 300 ezer darab abroncsot értékesítettek Magyarországon, ami 4 évszakos volt. Hogyha ez egy ilyen gyártók által generált marketing fogás lenne, és nem tényleges fogyasztói igény lenne mögötte, azért azt nagyon nehéz lenne.
Én ezt nem is vonom kétségbe. Sokkal inkább az érdekel, ennek a dinamikája érdekel engem, ennek az egész rendszer, mert ez egy láthatóan, akkor ez egy dinamikus fejlődés.
Abszolút.
Hogy mi táplálja ezt? Táplálja ezt esetleg a fogyasztói szemlélet megváltozása, vagy hozzáteszem, mondjuk azt mondja a fogyasztó, hogy nem tudok már annyit költeni az autómra, ezért inkább szeretnék egy univerzális megoldást, vagy egyszerűen ti folytatok ezzel kampányt? Én azért nem látom szembe jönni így a kampányokat, hogy vegyél 4 évszakos abroncsot, mert jobban jársz meg. Tehát, hogy vajon mi lehet ennek a dinamikája? Milyenek az oka?
Talán egy picit azt kell ez megérteni, ugye, hogy ebben, amiről beszéltünk egy picit is, hogy egy átalakulóban lévő mobilitási világban élünk tulajdonképpen. Tehát amikor 10 évvel ezelőtt még ez a car sharing koncepciók, meg a rövidtávú bérletek nem voltak annyira ugye népszerűek, addig a mai nap már igen. És ha megfelelően választod ki azt, hogy te milyen eszközre kívánod ezt az abroncsot felszerelni, akkor ez egy nagyon-nagyon tényleg egy jó ilyen igénygeneráló folyamat is lehet. Tehát például mondjuk egy az előbb említett car sharinges megoldásnál, ott el tudom képzelni azt, hogy a flotta egy része.
Tehát ez ennyire számottevő? Tehát, hogy
azért... Ez csak az egyik aha. része. A privát felhasználóknál ugye egyre inkább található második autó a családokban, tehát ugye azért ebben is van egyfajta ugye eltolódás. Uh-huh. És ha nem is egy tiszta költség tudatos megoldás egy 4 évszakos, de egy nagyon jól optimalizálható dolog. Tehát amit ugye a pár perccel ezelőtt beszéltünk, megjön a hirtelen hó októberben. Miért forszíroznád magad arra, mondjuk egy második autóval otthon, hogy te 2-3 hétre előre időpontot kérjél a gumishoz? Amikor el tudsz te menni januárba átgumiztatni, uh-huh. és ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy akkor 0 ember van kb. A gumisoknál, simán be tudsz jelentkezni, aznapra tudnak téged fogadni. És a 4 évszakosnál is ez egy annyira nagyon elhanyagolt része a fogyasztóknál, mert sokaknak ugye az az üzenet van meg a fejében, hogy én most akkor feltettem, és akkor majd 5 év múlva, amikor már kilóg belőle gyakorlatilag az acélszál, na majd akkor lecserélem. Holott nem, mert fél évente igenis el kell menni ahhoz a gumishoz, és nem azért, mert az iparág így generál forgalmat, hanem a saját biztonságod érdekében. Forgasd át, nézesd meg a szelepeket.
Hát fél évenkénti átnézést, vagy fél évenkénti ellenőrzést, azt javasoltok? Ez egy szakmai javaslat?
Ez több, mint egy javaslat, én erre azt mondanám. Tehát én nagyon erősen buzdítanék mindenkit arra, aki 4 évszakos abroncsot választ, hogy nem azért választunk 4 évszakos abroncsot, mert akkor azt egyszer feltettem, és le van a gond 5 évig, vagy 3 uh-huh. évig, teljesen mindegy. Ezzel ugyanúgy foglalkoznod kell, viszont nagyon jól tervezhetően tudsz vele foglalkozni.
Tudsz akkor menni, amikor nincsenek a csúcsponton
pontosan,
a gumisok.
Pontosan.
Ez jó, ezt értem. Mit gondoltok, mi az elvi maximuma ennek az aránynak, amit a 4 évszakos abroncsok kivehetnek ebből a rendszerből? Hova fejlődhet ez tovább? Akár át is vehetik, le is dominálhatják egyszer majd a hagyományos abroncsokat, mondjuk Magyarországról beszélve.
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy átvenni azt a fajta vezető pozíciót a télitől vagy a nyáritól nem fogja Magyarország esetében, azért mindig szezonális piacról beszélünk. Lehet, hogy mondjuk egy görög piacon, ahogy beszéltünk róla, ott ilyen elképzelhető. De itt Kelet-Európában, ugye ez a közép-kelet-európai részen, itt nem. Tehát egész egyszerűen az emberek ugye, ha nem is csak Magyarországon közlekednek, de néha elmennek külföldre, télen néha elmegy Ausztriába, egy picit Szlovéniába arra esetleg síelni, vagy tényleg bejön egy olyan időjárási körülmény, ami miatt neked mobilnak kell maradnod, és már az a kategória, hogy ne a 4 évszakossal maradj, én azt azért nem látom annyira magam előtt, hogy ez átvenni.
Biztos sokakat érdekel, Ausztriában a rendőr télen, szügyigérő hóban, amikor megállít téged, akkor azt mondhatja neked egy 4 évszakos abroncsra, hogy ez nem legális, mert ide télit kell föltenni, vagy rajta van ugye a hegyecske meg a hópihe.
Igen.
És akkor onnantól fog a téli gumi is.
Az a nagyon fontos dolog, hogy a hegy és hópihe rajta legyen. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan 4 évszakosnak mondott terméket választ valaki, valamelyik nem európai gyártótól például, amelyiken nincsenek rajta ezek a jelölések, akkor ott azért vastagon fog fogni az osztrák ceruza.
És akkor ezzel átmegy. Tehát, ha a rendőrnek megmutatod, hogy ott a hegy és a hópihe, akkor az onnantól fog a téli abroncs.
Igen.
Jó. Zárásul azért van egy kitekintőbb kérdésem, uh-huh. mert a világ változik. Uh-huh. Ázsiából érkeznek-e Európába gyártók, olyan versenytársak, akik kapcsán hasonlóképpen felmerülhet az iparági aggodalom, mint mondjuk az elektromos autók terjedése kapcsán? Tehát van-e ilyen verseny a ti területeteken?
Hát erről nagyon-nagyon hosszan lehetne beszélni, én azt gondolom. Röviden azt tudnám mondani, hogy igen, van jelenléte az ázsiai márkáknak, egyre dominánsabb jelenléte van, viszont Nem tudom úgy összehasonlítani a gumis területet, mint mondjuk az elektromobilizációt, meg a belső égési motort. Ott egy technológiai markáns különbség van a két, uh-huh. a két autó típusa között. Még a guminál ugye ez nem tűnik fel. Tehát én azt bátran merem mondani, hogy ugye a Goodyear esetében ez a 125 év, de bármelyik versenytársat tudnám mondani, ahol több évtizedes tapasztalat van, azért azt nem adják ingyen ezt a tapasztalatot, azt a fajta ismeretet, tehát amiben ugye ezek a márkák elsősorban nagyon-nagyon versenyképesek tudnak lenni, az a minőség, a tartósága az abroncsnak. Tehát nagyon sokszor látok olyat, hogy tényleg nagy SUV kategóriás autókon rajta vannak olyan márkák, hogy tehát még életemben
én is már láttam. 911-esen láttam olyan márkát, hogy azt mondtam a gazdájának, hogy nem hiszem el, hogy ezt megcsinálta.
És
megcsinálta.
És lehetod, igen.
Akkor csak zárszóként annyit, hogy nekem egyébként így teljesen összeállt a kép, tehát a gumiabroncs választásnál ott is, mint hogy általában törekedni kell a minőségi termékre, mert egyébként hosszabb élettartammal hálálja meg. Tehát igen. összességében azért olcsóbb lesz, még igen. akkor is, hogyha igen. a kasszánál egyből többet kell igen. fizetni. És ugye a 4 évszakos abroncsok akkor ma már tartanak ott, hogy jó szívvel tudjuk őket normál átlag felhasználás közé ajánlani, és még az osztrák rendőr sem fog megbüntetni, ugye?
Igen, ez egy nagyon jó konklúzió, igen.
Oké, hát akkor Győző, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a programba. Én szerintem nagyon szép kerek történet volt ez, és nagyon sok tapasztalattal gazdagodhattunk mi is, és ami nagyon fontos, az szerintem az, hogy a bizalom az a márkáknak szól, a bizalom az elmúlt, ahogy te is mondtad, 125 évnek szól, és hogy ezt szeretném bennetek is erősíteni, hogy az európai gyártók, az európai minőséget garantáló gyártók termékei egy ilyen egyébként nagyon fontos tétele, mint a gumiabroncs, kifejezetten hasznosak tudnak lenni. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, Győző, köszönöm, hogy jöttél a programban még egyszer.
Köszönöm.
Nektek köszönöm, hogy megnéztétek, meghallgattátok. Én Bertalan Gábor vagyok, ezt pedig a Sámán mondja. Sziasztok, aloha.